Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Üdvözlöm Önöket, utolsó fél órájához érkezett délelőtti műsorunk a Hétvégi menetrend. Péli Nagy Kata vagyok. Blaha Lujza és a vele kapcsolatos írásbeli emlékek ihlették Fodor Anna Mária új egyszemélyes darabját, a Cukorbabát, melyben a színház történet legjelentősebb női művészeinek életét eleveníti fel montásszerűen. Folytatjuk Olá Andrea beszélgetését.
Mi történik egy színésznővel, ha nemet mond, vagy ha beleszeret a partnerébe? Mi történik, ha ki akar lépni a szerepéből, vagy éppen beleolvad örökre? A Cukorbaba ezekre a kérdésekre is keresi a választ, miközben megidézi a 19. század ünnepelt primadonnáját, Blaha Lujzát, és az elmúlt 100 évből ismert néhány nagy színésznő személyes monológiait is. Amit kapunk, az egyszerre fájdalmasan ismerős és meglepően friss. Hallhatjuk Gobi Hilda, Rutka Éva, Psota Irén, Karádi Katalin és mások gondolatait épp úgy, mint mondjuk egy mai celeblány megnyilvánulásait, vagy akár a művészét, aki az előadást létrehozta. Folytatom most az interjút Fodor Anna Mária színésznővel.
Nem beszéltünk még kifejezetten a nőiség megjelenéséről, illetve hát maga a Cukorbaba kifejezés is, meg hát ahogyan mondjuk a plakátot nézzük, az előadás plakátját, tehát hihetetlen föltűnő, ragyogó, gyönyörű, törékeny. Szóval ezt egyrészt kitalálta ki, hogy ez ilyen legyen. Te találtad ki? Igen. A produkció is ilyen, szóval ennyire izgalmas, vibráló.
Nagyon rózsaszínre akartam csinálni ezt az egészet. Talán a cukorbabaság miatt is, meg a színésznők cukorbabasága miatt is, az én cukorbabaságom miatt is, vagy akár a sugar babyk miatt, akik édesítik az életünket, vagy mi édesítjük a lovagjaink, vagy a nézők életét. A Novák Angéla barátnőmnek egy csodálatos olyan lakása van, amiben beleálmodtam ezt az egész fotózást, és a Kálai Tóth Anettel dolgozom mindig, és ő csinált, azt képzeltem el, hogy szeretnék a Blaha Lujza fiatalkori másaként is egy ilyen szép összefogott, fonott hajú, kis mellényes, kis pufosújú, hasonló fotókat, mint a Blaha volt, és szeretnék egy dögös rózsaszín hajú valakit, akit végig tudok vinni majd az előadáson, és a lakásban is mindenféle ponton végigvittem ezt a nőt, és így készültek ezek a gyönyörű képek, festményszerű képek. Nem magam miatt dicsérem, hanem egyszerűen annyira nagy átváltozás volt, hogy úgy tudom nézni, mint hogyha nem is én lennék egyébként.
És a díszlet, mert maga a díszlet is ilyen, mint ez a budoár tulajdonképpen.
Tehát ez egy triptikon, én így gondoltam, hogy legyen valami, amit így ki tudok nyitni, egy három elemből álló valami, amire tudok vetíteni, meg kicsit olyan, mint egy napló, vagy akár egy képeskönyv. Egy szép fehér díszletem van, amiben megelevenednek a mesék, meg én is tulajdonképpen elemi erővel próbálok hatni. Hát ami rám hatott, azt mindent próbálok ezeken a nőkön keresztül átadni.
Sok öltözés van. Igen. Az előadásban.
Csillog.
És van olyan is, amikor épp alig van rajtad ruha, ezt most jó értelemben mondom, tehát, hogy tulajdonképpen a női léleknek a lecsupaszításáig is eljutunk, tényleg nagyon méremész, és ez mindig megmutatkozik a jelmezben is. Uh-huh. Ez olyan szép, ezen gondolkodtam, hogy neked milyen út lehet ez, amit bejársz az első pillanattól a legvégéig, hogy mi jár közben a fejedben.
Hát az is, hogy még mennyi van hátra, de...
Rengeteg szöveg.
Igen, de meg lehet csinálni, és annyira élvezem, és olyan jó mindegyik életet megélni, mindegyiknek a szépségét, fájdalmát, röhögését, dalait, felszabadultságát, meg nőiességét, meg nem nőiességét, meg férfi köntös beburkolózását, hogy... ezek mind bennünk vannak, és az életemben nem élem meg mindegyiket, vagy nem élem ki mindegyiket. Igen, és mi erre vágyunk, szerintem színésznők, vagy én, hogy ilyen sok színt tudjak mutogatni.
Hát miközben lehet hozzá kapcsolódni egy teljesen mondjuk egyszerű életet élő háziasszonynak is. A női szerepekről hogyan beszélnek ők, vagy gyerekvállalásról, társról, társtalanságról?
Például a Psota mondja el, hogy háromszor volt házas, hogy epekedett az egyik férfi után, és csak azért is felkutatta, és megkereste, és megtalálta, és hogy nem aludtak egy hétig, és milyen szenvedélyes hullámokon ment keresztül. Nem nevezem meg a férfiait, mert hogy vannak benne ismert emberek is, van, akinek csak a monogramját mondom, vagy a kezdőbetűjét a nevének, de beszélek gyermek elvesztéseiről is, vagy gyermekre vágyásról, vagy a kutyájával, hogy volt a szerelme, de Rutkainak is nagyon fontos volt a kutyája. Nekem is nagyon fontos a kutyám. Beszélek arról, hogy van például a Psota az evéssel, vagy a fogyókúrával, vagy a habzsolással, miért eszik habzsolva, vagy hogy éhezett gyerekkorában, és hogy nyalta le a mákos tésztáról a mákot, és dugta vissza a dunyha alá, és hogy azóta habzsolva eszik, de például, ha kihoznak elé egy nagy tál ételt, akkor mindig kért egy kis tányért, és kivett belőle egy picit, mert hogy közben meg a sok látványa taszította, és erről is olyan szépen beszél.
Mennyi minden van ebben. Hogyan tudod azt megoldani, ami egyébként adná magát, hiszen olyan művészekről beszélünk, akiknek a gesztusait nagyon jól ismerjük, vagy a hanghordozását, hogy ne csúsz túlzásba. Nem tudom, hogy mennyire érthető ez a kérdés. Tehát, hogy tényleg csak fölvillantani őket, és hogy te is maradj tulajdonképpen, de hogy fölismerjük, mert ez a varázslat tényleg, hogy egy pillanatig látjuk az arcodat, de már a Gobi Hilda beszél, ahogyan ott ül, ahogyan cigarettázik.
Sokat figyeltem őket, de nem akartam ilyen paródiába menni, úgy értve, hogy utánozzam őket, de akár kéztartás, akár hogy hogyan cigiztek, vagy milyen hanglejtéssel beszéltek, vagy hogy mosolyogtak, vagy hogy pont, hogy nem mosolyogtak, vagy hogy beszéltek nagy hívvel, ezer energiával, berobbanva a színpadra, vagy lesütött szemmel. Így próbáltam őket megfogni, és a visszajelzésem azok, hogy pont elég, és hogy az így szép.
Hát igen, mert ebben van kockázat, mesterségbeli tudás, vagy egy jó arányérzék, vagy mi kell ehhez?
Biztos az arányérzék, az mindenhez kell. Vagy igen, ezzel centizgetünk, meg ezzel balanszírozzuk a szerepeinket szerintem. De tényleg nem akartam egy lenyomatot, egy teljes lenyomatot, hanem csak, hogy így felsejlődjön pár ilyen finomság. Én úgy a velejét érzem, és egy-egy gesztust, és pont elég nekem ebbe kapaszkodni, mert aztán meg az jön, amit mondanak. Arra meg figyelnem kell, hogy az jó erős legyen. Mindig más egyébként, meg nagyon nagy szabadságot adok magamnak abban, meg a Gáspár Anna barátnőm segített nekem nagyon sok mindenben, és ő mondta az, hogy ez csak a tied. Tehát itt bármi történhet, én irányítom, és annyira felszabadított az, hogy ezt úgyis csak én tudom, ezt senki más nem tudja, hogy itt ez ad például lazaságot ahhoz is, hogy szépen mindent át tudjak magamon engedni, meg hogy kibírjam egyáltalán ezt a másfél órát, ezt a maratont egy nagy levegővel.
Hát éppen azon gondolkodtam, hogy mennyire élő vagy önálló entitás ez az előadás, hiszen nincsen partnered, nem kell reagálni senkire, ez csak rajtad múlik, de hogy közben történhet-e bármi olyan, amitől picit változik, és akkor ezt esetleg tovább viszed. Tehát, hogy tud-e változni ez
az
előadás? Igen?
Például a múltkor elrontottam a Honti Hanna dalát, felcseréltem két verszakot, és arra ültem rá, hogy semmit nem adok elő perfekten, és hogy tök jól jött ki, hogy ő sem az, mert az egész interjú nagyon perfekt, meg ahogy ő volt, ahogy állt, ahogy fogta a csokrát, ahogy állt rajta a ruha, meg minden, és nagyon vicces lett az, hogy ez a dal ez ilyen, és visszaismétli, és például amikor bemutattam, akkor nagyon beteg volt a hangszálam, és nem is tudtam rendesen kiénekelni, és akkor arra is rápakoltam, és attól meg még viccesebb lett. Úgyhogy tök sok erényt lehet kovácsolni minden behatástól, vagy külső hatástól, ami ér. Vagy múltkor egy olyan színpadon játszottam, ahol velem szemben végig tükör volt. Tehát láttam magam 90 percen keresztül. Az nagyon zavaró volt, de közben meg tényleg olyan volt, mint egy táncteremben, amikor látod és leveszed a mozdulataidat, az is nagyon-nagyon-nagyon érdekes volt. És tényleg nincs semmi más, csak a mély sötétség, a rózsaszín fények, és talán az első sor, ameddig ellátok. Ez a kapaszkodó, meg a nipjeim, az egyetlen szék ott.
Hát és a ruhák.
És a ruhák,
aha, igen. Mert ez segít átváltozni,
igen,
egy másik nővé.
Minél több helyre viszem, annál többet kapok, és annál több mindent tudok beépíteni, és nagyon kíváncsi vagyok a véleményekre, mert így tudom javítgatni, illetve megerősíteni azt, amiben esetleg bizonytalan voltam, mert ilyenek is vannak benne, ami nem gondolok olyan erősnek, és akkor azt mondják, hogy de őt meg azt fogta meg nagyon, vagy van egy barátnőm, aki azt mondta, hogy még többet kéne benne énekelnem.
És lehet, hogy...
És azt is belerakhatom.
Igen.
Igen. Aha. Úgyhogy most ezeket is keresem, hogy még dúsítsam, szóval számtalan lehetőség van még ebben.
Alkalmas ez a díszlet, az előadás maga, hogy egyszer csak ott teremi az ország túlsó pontján.
Igen, és akkor... ez egy igen? intim előadás, aha, egyébként. Szóval minél zártabb a hely, annál jobb. Én ezt nem gondolom ilyen kinti nagy színpadra. Egy kis ékszerdoboz, tehát adtam elő 60 embernek, de most volt 250 is, és végül is megélt, de azt hiszem, hogy én se tudnám úgy befogni ennek az érzékiségével a nagy teret, vagy az arénát például. Uh-huh, uh-huh. Úgyhogy ilyen terv nincsen.
Vagy egy szabadtérit nem, mondjuk egy fesztiválon
annyira
egy szabadtérit
nem. Nem. De a közönségnek se jó, hogyha így elfújja a szél a hangot.
Ez az intimitás, ez egy fontos hívószó, mert én pont figyeltem az első előadást, láttam a bemutatót, és sokat nevetünk, vannak nagyon vicces, humoros részek, és van, amikor olyan hihetetlen csönd van. Éppen arra gondoltam, hogy neked ez milyen lehet, hogy ennyire közvetlenül érzed, ahogyan rezonál a közönség.
Hát én ettől nagyon féltem, és most is. A csöndek nagyon izgalmasak, de nagyon félelmetes tud lenni. De meg kell tudni tanulni élvezni, azt hiszem.
Változtat rajtad ez az előadás
szerint? Például tényleg? Ezt, hogy, igen, hogy élvezzem a saját színeimet, vagy a saját határaimat, vagy a munkabírásomat akár, vagy az őrültségemet, hogy tartsam kordában, vagy a zárkózottságommal, hogy lehet itt élni, de nem visszaélni, meg akár visszaélni is a humorral. Igen, nagyon sokat változtatott. Amikor ezt csináltam, akkor többször megfeküdtem azért. Nagyon sokrétű és nagyon nehéz vállalás szerintem ez. És nagyon büszke vagyok arra, hogy ezt meg lehetett csinálni, és volt rá lehetőségem, és volt, aki hitt bennem, és aztán most már én is hiszek benne. De amikor kitaláltam, tulajdonképpen hittem benne, csak amikor kézzelfoghatóvá válik, akkor végül is ez a valóság, ez jó.
Hát igen, meg az ember gondolkodik, én emlékszem, amikor először felvetődött, hogy ez készül, hogy ez a fajta finomság, vagy ezek a finom rezdülések, ezek a mai világban, amikor minden nagyon harsány, minden nagyon erőteljes, hogy ez hogyan él majd meg, uh-huh, vagy
kell-e,
hogy hogyan.
Egyáltalán.
Így kell.
Én most azt tapasztalom, hogy kell.
Kell. De jó.
Nagyon izgalmas.
Az előbb mondtad az árkozottságodat, és azért az egy fontos kitárulkozás, ahogyan te a saját életed tragédiájáról beszélsz. Én nem tudtam, hogy ez benne lesz. Gondolom, hogy mindenkit megdöbbentett ez.
Igen, főleg a családomat.
És ez miért?
De nem árulnám el, hogy mik is ezek.
Nem, semmiképp csak, hogy miért vállaltad ezt? Tényleg ez egy olyan fajta határátlépés neked?
Igen. A naplók miatt jutott eszembe, hogy úristen, hát nekem is vannak naplóim. És igen, talán ez az árkózottságom, ez ott tudott így kicsit kitisztulni, hogy gyerekkorom óta írtam. És hogyha nagyon mélyen vagyok, és sok fájdalom van, olyan érdekes, hogy mindig akkor veszem elő újra. És nem is bátorságnak gondolom, hanem egyszerűen ezt ki akartam mondani ezeket, hogy ez velem történt, és teljesen párhuzamos, se tehető az összes nővel, és akár férfival.
De ez óriási bizalom lényegében a közönség felé. Odaadod a te életednek egy részét, és bízol abban, hogy ők ezt jól fogadják.
Mm-hmm. Igen, ha már nem nyilatkozom le, hogy igen, hogy válok, vagy hogy nem válok, de ott elmondok más titkokat. És ezt is élvezem. Igen.
Mi egyébként az előadás legnehezebb része számodra? Vagy van-e olyan...
Hát, hogy magamnál maradjak, mm-hmm, a kontroll, és ne essek le a tűsarkamról a kis táncaim közben, ne essek le a székről, elkezdeni nehéz, és ott mindig mondom magamnak, hogy de én ezt akartam, én ezért vagyok itt, én, jó, nem kell sokáig mondani, de elkezdeni nehéz. Utána már mindegyiket nagyon szeretem.
Még egyetlen dolog, hogy milyen utat képzelsz el a cukorbabának? Tehát neked mi lenne a jó? Én hallottam, hogy már külföldre is hívták, hiszen külföldön is van sok olyan magyar, aki emlékszik ezekre a művészekre, és biztos nagyon jól esik nekik így belepillantani az életükbe, hogy fölidéznek egy-egy filmszerepet. Uh-huh. Szóval, hogy mit kívánsz ennek az előadásnak?
Az, hogy menjen, hogy tudjam gyakorolni, és tényleg ez az előadás örömet is okoz, és nagyon elgondolkodtat. És akikkel eddig beszéltem, azok tényleg azt mondták, hogy valami nagy dolog ment át rajtuk, és ettől boldog vagyok. Nem az igét akarom terjeszteni, mert nincs ebben olyan, hogy ige, vagy terjeszteni való, hanem hogy játszhassam sokat. Ahhoz van kedvem. Meg az, hogy itt tartsam ezeket a nagyokat. Mindig is érdekeltek, és mindig akartam valamit velük kezdeni. Szerintem ezt veled is sokat, igen, beszéltük, hogy kéne még a most élő nagyon nagyokkal egy picit melléjük ülni, és csak azt engedni, hogy meséljenek, és valaki ezt vegye föl, és tényleg nekem a Sándor Pál is ilyen, hogy úristen, hogy miért nincs ott mindig egy kamera, aki felveszi azt, amiket mond. Igen, ez is az. A saját magam tisztulása is egyébként, ugye a gyerekkorom, vagy akár az emlékeim, valamiféle földolgozása a történeteimnek, ezek által a színészek által. Igen, és ők már nagyon megfoghatatlanak, és tök jó egy kicsit megfogni őket, vagy visszahozni, vagy itt tartani őket.
Fodor Anna Mária színésznővel beszélgetett Olá Andrea Cukorbaba című egyszemélyes darabja kapcsán. A hétvégi menetrend holnap folytatódik, az elmúlt hét legérdekesebb beszélgetéseit hozzuk vissza, a kultúra, a gazdaság és az életmód területéről. Várom önöket holnap is, további szép hétvégét kívánok, Péli Nagykatát hallott.